igazából egy régebb óta felszínen lévő témával fogok ma is foglalkozni. Ez pedig a gondolkodásmódom és a beszédem. Mert valahogy újból és újból rácsodálkozom ezekre a lehetőségekre, amelyek itt el vannak rejtve. Ha találkoztatok, netán dolgoztatok olyan helyen, amit nagy cégnek vagy multinak hívnak, időnként, helyenként és bizonyos dolgonként úgy elvárják, hogy azonos szófordulatokat használjál. Nem biztos, hogy megkérdezik, hogy egyet értesz-e azzal a szófordulattal, de elvárják, hogy használjad. Azt kellene mondanom, hogy hát a nagy cégek kezdenek felismerni bibliai igazságokat. A beszédünknél sokszor azért a neveltetésünk, a példáink, a múltunk félrevisz bennünket. Tipikus, hogy is mondjam, hiba. Jó, maradjunk ennél a szónál, hiba, hogy mondjuk egy esetből általánosítunk. Ha őszinte vagy magadhoz és megfigyeled, általában a negatív dolgoknál szokott ez bekövetkezni, nem a pozitívaknál. Tehát, hogy így nézett rám és ilyeneket mondott, ha biztos ezt gondolja rólam, és legközelebb már úgy mész hozzá, hogyha biztos így viselkedik velem. Szóval, hogy egy esetből általánosítok. Vagy időnként, amikor szükség lenne rá, nem biztos, hogy sikerül a tettet, a megnyilvánulást és a személyt szétválasztani egymástól. Tehát ez mindig így beszél velem, és kész. És biztos így beszél, tehát én nem azt mondom, hogy ez valótlan, csak... Na, Efézus 4.29. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha szükséges építésre, hogy áldást hozzon azoknak, akik hallják. A nyelv, mint gondolatainkat kifejező eszköz egy csodálatos ajándéka Istennek, és a különböző nyelvek különböző tulajdonságokat is képesek hordozni magukban. Mi is ismerjük azt, amikor ugyanaz a betűsor, ugyanaz a szó több jelentéssel bír. A Biblia esetében ez lényegesen még szélesebb, mint amivel mi szoktunk találkozni, vagy egyáltalán tudatosul bennünk. És időnként a héber és a görög nagyon izgalmas, különböző jelentőséget, vagy jelentést tulajdonít ugyanannak a betűláncnak, betűkarakterláncnak, mindegy, hogy mondom. Néha pedig, egyszerűen azért, mert magyarul olvassuk azért, egy-két dolog elsikkad, mert hogy semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, de ha úgy olvasnám, hogy semmiféle bomlasztó logosz ne jöjjön ki a szátokon, lehet, hogy a hívő embernek rögtön egy pillanatra megakadna már a szempillája, hogy volt. Mert hogy a Biblia versben az van, hogy logosz. Ugye erről a szóról lehetne külön fél órát simán beszélni. Szóval a gondolat kinyilvánítása és az abból megvalósuló tett. Ez mind benne van a logosz szóban. Amellett, hogy János evangélium úgy kezdődik, hogy a logosz testé lett és közöttünk lakozott. Szóval egészen széles tartalma van. De például ugyanebben a versben azt mondja, hogy ne jöjjön ki a szátokon, ez a szó jelenti azt, hogy száj, és jelenti azt, hogy egy fegyvernek az éle vagy hegye. Ugyanez a néhány betű. Ami itt úgy van fordítva, hogy ha nem, azt úgy is lehetne fordítani, hogy bárcsak. Az építésre szó van itt fordítva ebbe az igeversbe. A görögbe az épületet és az építést ugyanezzel az egy szóval fejezték ki. Tehát nem volt a főnév és ige külön választva, hanem ez az egy szó volt rá. Amit itt úgy fordítanak, hogy áldást, az az igeversbe nem jelenik meg, hanem a kegyelem jelenik meg helyette. És hogy áldást hozzon azoknak, abban az van benne, hogy áldást ajándékozzon. Szóval tulajdonképpen, ha nagyon-nagyon érdekesen, vagy más szempont alapján fordítanánk ezt az ige verset, valami olyasmit is ki lehet olvasni belőle, hogy semmiféle bomlasztó logosz ne legyen fegyveretek, bár csak kegyelmet ajándékoznak az épülethez a hallgatóknak. Szóval, hogyan és mikor beszélek? Az, hogy semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön, tehát nem itt káromkodásra, meg nem ilyenekre gondolunk, az meghagyjuk a meg nem térteknek ezt a részét. Na de, akkor hogy beszélek akkor, amikor azért mégiscsak belém gázoltak, tehát az arról nincs szó, hogy hát nem sértett vérig azzal, amit mondott. Megmondom neki azt, amit ezért érdemelne. Ezt én nem tudom eldönteni, hogy jót vagy rosszat csináltál, de vajon kegyelmet közvetítettél? Mert a kegyelem meg azt jelenti, hogy valami meg nem érdemelt dolog. Kiérdemeletlen kedvezés. Szóval az igazságtartalmat én nem vitatom, azt majd te elvitatod magadban, meg szemfülesebb lévén esetleg megkéred a Szent Szellemet, hogy nyilatkoztassa ki, hogy mégis hogy volt az a dolog. De hogy vajon, amit én be tudok folyásolni, mit mondok, milyen hangsúllyal mondom, mennyit. Mert hogy ez már rajtam áll. Tehát ezeknek a döntéseket én csinálom. Hát ha én csinálom, ha hagyom, hogy az érzelmeim elragadjanak, ez egy másik dolog. Hívő emberként mindig pozitívan nyilatkozol önmagadról? Véletlenül se jegyezze meg senki a következő három mondatomat. Az Úr az én pásztorom, állandóan szükölködöm. Kopár legelőkön terelget, és iszapos vizekhez vezet engem. Így szól? Hát nem. Azért mondta, meg ne jegyezzétek. De ha azt írja, hogy nem szükölködöm, akkor erről teszek tanúbizonyságot? Vagy arról, hogy már megint üres a pénztárcám, és még 11 csekk vissza van? Hogy beszélek arról, építem-e önmagamat egyáltalán a beszédemmel? Építésre van? Saját magamat építem vele? János 1.14-ben azt olvassuk, hogy az ige testélet közöttük lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyetlen dicsőségét, egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Szóval Jézus tele volt kegyelemmel és igazsággal. És azt kell mondani, hogy persze, hát neki könnyű volt. Isten fia volt, hát mivel lett volna tele? Az Zabcsel 6.8-ban azt olvassuk, hogy István pedig tele volt kegyelemmel és erővel, csodákat és jeleket tett a nép között. Na álljunk meg! Az István már nem Jézus, ugye? Tele volt kegyelemmel és erővel. És amikor te önmagadról beszélsz, akkor milyen bizonyítványt mondasz ki? Gyenge és erőtelen vagyok, csak az Úr kegyelme tart meg. Elég egészen holnapig, és ezzel építesz egy épületet, kegyelmet gyakorolsz? Mert hogy miből fakadnak ezek a mondatok? A saját szempontom szerinti megítélésből. Mert ha Isten szerint nézném ugyanezeket a dolgokat, akkor vagy elhiszem, amit a 23. oltár mondta, hogy nem szűkölgödöm és fűves legelőken terelget, és azt a terít ellenségeim előtt, és így tovább, vagy nincs másik választásom. Vagy azt mondom, hogy nem igaz a Biblia. Hát azért ez kicsit mégiscsak merész lenne, ugye? Szóval az elve kegyelemmel és erővel, kegyelemmel és dicsőséggel. És hogy lát Isten téged? Ha már Isten nézőpontját nézzük. Egy szélingattan átszálként, vagy olyanok vagyunk, ahogyan Krisztus van, olyanok vagyunk mi ebben a világban. Ugye a Biblia vers. Tudod, amikor Isten rád néz, akkor mielőtt bármiféle ítéletet alkotna rólad, na ez így bután hangzik, mert ugye mindent tudod, de egyáltalán csak, hogy amit mondani szeretnék. Szóval mielőtt bármiféle ítéletet mondana rólad, ránéz az áldozatra, Jézus Krisztusra, és azt látja, hogy tökéletes. És ezzel a tekintettel néz akkor rád. Mert hogy megtörtént a csere a Golgotán. Tudod, mi történik a hétköznapban? Egy nagy-nagy tükör, amit az ördög mindig úgy fordít, hogy mindig csak az lásd a tükörképedet, hogy de te ilyen voltál, olyan voltál, amolyan voltál. És tényleg olyan voltál. De már nem az vagy. De hogy viszonyulok saját magamhoz? Mit mondok, és mit nem? Néha, amikor már úgy kezd feszíteni az a dolog, hogy mégse egészen ezt kéne mondani, akkor megpróbáljuk az egész felelősséget áttolni valaki másra. Tudom, hogy nem így kéne mondanom, de hát mindenki így mondja. Nem ezt kellene mondanom, de hát, az a másik. Na de az áttolás döntése is a te döntésed. Tehát nem fog közelebb vinni ahhoz, hogy helyesen beszélj önmagadról, és helyesen beszélj azokról a dolgokról, amelyek körülötted vannak. 1 Korintus 6.19-ben nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szent Szellem temploma, és ezért nem a magatoké vagytok. Érdekes kihívás egyáltalán az, hogy egy ember úgy kezdjen el gondolkodni önmagáról, hogy nem azonos a testével. Pedig így van. Ez a tested biztos, hogy itt marad, nem fog tovább menni, de te tovább mész. Hívőként a mennybe, hitetlenként nem tudom hova, de hogy te tovább fogsz menni. Tehát a személyed az örök, a tested nem. Hívő emberként ugye így gondolkodom magamról. Ha igen, akkor egy csomó testi tulajdonságot kézben tudok tartani. Nem azt engedem, hogy az érzelmeim elragadjanak, a fájdalmam felülkerekedjen, hanem azt mondom, hogy figyelj, test, ez a te jelzésed, oké, de én nem ez vagyok. Én ennél nagyságrendekkel több vagyok. De ehhez kell ez a gondolkodásmód. A testem a Szent Szellem temploma. Persze, hogy vigyázol rá, hát nem vagy ellensége a Szent Szellemnek. de nem önmagad miatt vigyázol a testedre, hanem hogy a Szent Temploma megmaradjon. Vajon így gondolkodom róla? Az 1 Korintus 14.4-ben azt olvassuk, hogy aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Szóval, ha azt akarod, hogy erős legyen a tested, akkor imádkozz rengeteget nyelveken. Figyelj, a magyar is egy nyelv, de a Szent Szellem által vezérelt, az még jobb. De hogy imádkozz? Ez lesz gyógyulása a testednek. Mert hogy önmagadat építed. Ha odamész Isten jelenlét, akkor egy dolog, amiben választanod kell. Én mondom meg Istennek, hogy mit csináljon, vagy Isten mondja meg nekem, hogy mit csináljak. Ezt el kell döntened. Ha azt választod, hogy Isten mondja meg, hogy mit csináljak, akkor kénytelen leszel elkezdeni úgy beszélni önmagadról és a körülményeidről, ahogy Isten látja és mondja azokat. Ha nem így beszélsz, akkor te vagy a főnök. Már bocs. Persze ezt egy hívő soha nem vallaná be így, hát ő annál sokkal-sokkal alázatosabb, hát csak nem. Na de a szavai, tettei és a viselkedése mit sugal? Szóval az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Semmiben nem szűkölködöm. A testem ettől a mondattól megijed és elkezd visítani. Ami fájdalmat jelent, persze. De attól még ez a szófordulat az, amit használnom kell. Ha a Bibliával összhangba akarok megnyilatkozni. Tudod, Istennek a logikája másabb, mint a miénk, de mindaz, amit kijelentett belőle, az a mi logikánkkal fölfogható. Isten előre kijelent dolgokat, és a végén kiderül, hogy az történt, amit előre kijelentett. Jézus visszajön a pusztából a megkísértése után, bemerítkezik, leszáll rá a Szent Szellem galambformájába, és hang hallatszik az égből, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. De eddig még nem csinált semmi nyilvánosat. Ez volt a kezdet. Minden attól azt mondja, hogy gyönyörködöm. A megdicsőülés helyén ugyanez van. Gyönyörködöm benned. Oké, ott már csinált valamit. Már eltelt egy év. De hogy előre? Nagyon érdekes módon tudunk, hogy is mondjam szépen, keresztbe tenni Istennek, amikor elkezdünk ragaszkodni a saját dolgainkhoz. Van egy történet a Bibliában, Márk 3-ból írtam ki az igeverseket, van egy béna ember zsinagógába, Jézus azt mondja, hogy állj ki középre, és megkérdezi, hogy szabad szombaton jót vagy rosszat tenni. Életet menteni, vagy kioltani. Hallgatnak. Következő vers. Márk 3.5. Ő pedig bánkodva szívük keménysége miatt haragosan végignézett rajtuk, és azt mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet, az kinyújtotta, és teljesen épp lett. Szívük keménységén bánkódott, és haragra gerjedt. Pedig az egész zsinagóga vezetése azon erőködött, hogy Isten tiszteletet tartson. És ez az Isten tisztelet bánatra és haragra gerjesztette Jézust. Szóval úgy tűnik, hogy azok az emberek is képesek voltak valamit nagyon félreérteni. És sajnos az évszázadok ezt hozták továbbra is. Lukácsnál, ahol ugyanezt a történetet elolvassuk, Lukács miután orvos volt, ő egy laza megjegyzést még hozzátett, hogy a jobb keze volt sorvadva. Szegény valószínű balkezessé nevelte magát, ha az még működött, de azzal, hogy Jézus visszaadta neki a jobb kezét, azzal egy életminőségi váltást is adott neki, mert képes innentől kezdve magáért dolgozni, ellátni magát, munkát vállalni, bármi egyebet. Tehát amikor Jézus belenyúl az életedbe, akkor nem csak, hogy valamit megjavít, hanem rátesz egy lapáttal. Amikor a kánai mennyegzőn a vízből bor lett, akkor nem csak bor lett, hanem a legjobb bor lett. Egy plusz mindig benne van, amikor ő belelép az életedbe. És a zsidók 13:8 azt mondja, hogy ja, és ő tegnap, ma is mindörökké ugyanazt, tehát ma ugyanezt teszi. Szóval még egy felhívás az Efézus 5:1-ből. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. Itt pedig a mimitesz szó szerepel a görögbe, onnan a mimika, vagy az utánzás szavunk gyökere származik. Legyetek Isten utánzói, mint szeretett gyermekek. Utánozz le Istent. Összecsengez Jézusnak azzal a példázatával, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyerekek, sikerül a saját bőrömön tapasztalni, hogy óvatosan kell mozdulni, mert megpróbálja leutánozni. Még akkor is, ha ránézve ez még veszélyes. De hogy benne van? Na de akkor jön a jogos kérdés, hogy és bennem is bennem van ez a lelkület, hogy leutánozom Jézust. Tudod, olyan apróságokat csinált, hogy egy kisgyerek egyszeri étkezéséből 10-15 ezer embert jól lakatott. Oda szólázának, hogy ugyan gyere már ki, hát korán volt még, hogy itt hagyd ezt a mulandó világot. És még sarolhatnék egy néhány dolgot. De ezek a látványos dolgok, a bensőt. Nem teszek semmit, amit nem látom, hogy az Atya tenne. Vajon leutánzom a kapcsolatot, ami Jézus és az Atya között volt? Mert arról volt szó, hogy legyetek utánzói, mint szeretett gyermekek. Szeretve vagy, gyermek vagy. Van még egy téma, egy kicsit kapcsolódik mindahhoz, ami eddig elhangzott, amikor Jézus azt mondja többször, hogy bocsáss meg, mindezt kötelező módon. Tehát ez az egyik olyan, amelyik nem választható, hanem ez kötelező jellegű. Sajnos a kereszténység az egy csomó dolgot kiengedett a kezéből, és a pszichológia néhány területen lehet, hogy többet tud a működésünkről, mint amennyit mi tudunk. Ez nem egészséges, de pillanatnyilag így van. Szóval az egyik pszichológus írt egy néhány felsorolást, hogy mi minden tévhit kering a megbocsátás körül. Én Nekem az egyik nagyon tetszett, nem fogom az összeset most felolvasni. Szóval az egyik nagyon tetszett. Ha megbocsátasz, magadnak teszel jót, nem a másiknak. Szóval képzeld el, hogy aki megbántott téged, egy perccel később meghal, te meg azt várod, hogy majd megbánja a bűnét, hogy megbocsáss neki. Felejtsd el, magadnak teszel jót. Amikor azt mondja az ige, hogy az Úr az én pásztorom és nem szűkölködöm, akkor a kezembe adja a lehetőségeket. De nem teheti meg helyettem. Csak én tehetem meg a saját életem felett, mert engem helyezett Úrrá a saját életembe. Odaadja a lehetőséget, azt mondja, hogy itt van, és itt csináld. És az egész Bibliád erről szól. Itt vannak a lehetőségek, használd őket. Nem tudja megtenni helyetted. Nem a képesség és az erő, hanem a jog és a tisztelet okán. Tehát nem az, hogy erőtelen ahhoz, hogy megtegye, nem erről van szó, hanem úriember annyira, hogy nem avatkozik bele, és nem lépi át azt a határt, amit neked adott, hogy eddig a te határod. Megadja a lehetőséget hozzá. Szóval nehogy azt gondold, hogy a megbocsátás a legnehezebb a világon. Mert hogy a megbocsátás nem érzés, hanem döntés. Mint ahogy a szeretet sem érzés, hanem döntés. A döntés következményeképpen meg is jelenik ez. A döntés következményeképpen meg is jön az érzés, hogy megbocsájtottam. De nem akarok most efelé már eltérni. Szóval legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekek. Utánozd Istent. Olyan példák jutnak eszembe, hogy rajta kapott nő, hol vannak a vádlóid? Hát, ha nincsenek itt, én se vádol. Az egyetlen, akinek joga lett volna vádolni, mert bűntelen volt. Ő azt mondja, hogy nem. Én messze vagyok ettől, és mennyivel egyszerűbb vádolni. Már bocs. Jézus mondja azt a példát is, hogy hát egy apa, ha a fia halat kér, akkor nem követ ad neki, vagy nem skorpiót. Én meg bedőlök annak, Isten megajándékozott egy betegséggel, hogy tanuljak. Nem fog skorpiót adni. Hát jó Isten. Minden helyzetből tanulhatok, ez tény. De ő nem ad. Nem ad. És tényleg így gondolkodom? Tényleg így állok ahhoz, ami börtönbe tart? Hogy vergődöm és nyüglődöm, de közben tudom, hogy de nem Isten adta is rugyasztotta rám ezt az egészet. Sok-sok összetevője lehet, tudom. Egy biztos, nem Istentől jön a rossz. És muszáj nekem azt tudni, hogy honnan jött. Nem fontosabb azt tudni, hogy tudom letenni, és minden hamarabb elhagyni. Erre meg vannak Istennek javaslatai a Bibliában. Például az, hogy kezdj el úgy beszélni, hogy a tested meghallja végre a saját hangodon azt, hogy egyet értesz azzal, amit a Biblia kimond. Szóval ez egy izgalmas téma. Hogy gondolkodom, és hogy fogalmazom meg a gondolataimat. Legyetek tehát Isten utánzói, másoljátok le, amit ő tett, mint szeretett gyermekei. Amen.
Álljunk fel és imádkozzunk.